Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos javaslat az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Az alanyi adómentességi értékhatár 3 lépcsőben 24 millió forint emelkedik, első lépésként január 1-től 20 millió, majd 2027-től 22 millió, 2028-tól pedig 24 millió forintra nő. Az általányadózást választó egyéni vállalkozók által igazolás nélkül elszámolható költség általános mértékét a jelenlegi 40-ről két lépcsőben 50%-ra emeli a kormány, 2026. január 1-től 45%-ra, 2027-től pedig 50%-ra. Január 1-től majd azonos lesz a vállalkozók által fizetendő minimum szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék alapja, mert eltörlik a 112,5%-os szorzó alkalmazását a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó átlagkereset 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj, már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írja a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Szavazatszámláló bizottsági tagokat toboroz a Nemzeti Választási Iroda jövő évi országgyűlési választása. Ők munkájukért bruttó 80.000 forint díjazásban részesülnek, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesülnek a munkavégzés alól. A szuverenitásvédelmi hivatal által megismert dokumentumok rögzítik, hogy a Telex Akadémia elnevezésű projekt az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához tartozó Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatal által biztosított mintegy 740.000 dollár, azaz 245 millió forint támogatásból valósult meg. A pénz túlnyomó része a Telex újságírói számára lett kifizetve, közölte a hivatal az MT-vel. Dmitrij Medvegyevvel, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanács elnök helyettesével, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott Torockai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. Ez részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament a nemzetközi jogot megsértve a mai napig nem ratifikálta a nép döntését, másrészt a magyarokat és a ruszinokat érő jogsértéseket sorolta fel. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházáson, elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverő üzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök szoros munkakapcsolatának, barátságának fontos eredménye, hogy a paksi beruházást fel tudjuk gyorsítani, ezáltal Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés eredményei is biztonságban vannak, jelezte a tárcavezető. Kína mostanra minden aspektusban Magyarország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unión kívül, amit mutat az is, hogy a tavaly évben az Európába irányuló kínai beruházások 31%-a hazánkba érkezett, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin. Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó bajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél a jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít. Végül az időjárásról, holnap általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1370. november 5-én egy lovas baleset következtében életét vesztette harmadik Kázmér lengyel uralkodó, a Piast dinasztia utolsó koronás feje. Halálával életbe lépett az 1339. évi magyar-lengyel egyezmény rendelkezése, amelynek értelmében első Károly királyunk fia Lajos örökölte meg Kázmér trónját, aki november 17-én Krakkóban meg is koronáztatta magát Lengyelország királyává. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lajos külpolitikájáról, pontosabban a nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Thank you. Természetesen vita sem merülhet fel, sem belföldön, sem külföldön azzal kapcsolatban, hogy ugye Károly Robert elsőszülött fia Lajos fogja örökölni a trónt, hogy ez illik és szokás, és ugye lehetséges is. Ebben az időszakban már András herceg évek óta Nápolyban élt, viszont nem csak Károly Robert hal meg 1342-ben, hanem nem sokkal követi őt nagybátyja Robert nápolyi király is a másvilágra, és bizony-bizony úgy tűnik, hogy közvetlenül halála előtt Robert király meggondolta magát, ugyanis amikor András herceg elérte a 15 éves kort, akkor ugye középkori szokás szerint lovaggá ütötték, és meg is történt az esküvő az ifjú arával, ám Robert közvetlenül a halál előtt úgy rendelkezett, hogy egyedül Johanna örökli Nápoly trónját, és ugye András hercegnek marad a királynő férje titulus, amely, hát valljuk meg egész őszintén, jól hangzik ugyan, de hatalmat mögötte nem nagyon sejthetünk, sőt, azért a középkorban ez egy elég megalázó cím is, hogy valakinek a férjének lenni, hiszen a középkorban ugye a nő uralmat egyébként is nagyon nehezen viselték le, vagy a női irányítás a gyakorlatban elképzelhetetlennek tűnt. Ez egy komoly megaláztatás volt a magyar udvarnak, illetve a magyar király családnak, és ezért nem sokkal Robert király halála után Erzsébet királynő, itt most ugye Lokietek Erzsébetről van szó, az anya királynéről, Károly Robert feleségéről, Lajos és András mamájáról, akiről köztudott, hogy egy oroszlán természetű hölgy volt. Nagyon hosszú életet élt meg, és gyakorlatilag egész életében, de különösen férje halála után nagyon-nagyon erősen beleszólt az ország kormányzásába. Ami a korban annyira szokatlan volt, és annyira erős természete volt az idősebbik Erzsébet királynénak, hogy bizony egyszer az ő személye miatt majdnem háború tört ki a német-római császársággal, ugyanis a források szerint IV. Károly német-római császár és cseh király, ugye luxemburgi Károlyról van szó, IV. Károly a források szerint egyszer részegségében nagyon csúnya dolgokat mondott az idősebbik Erzsébet királynéről, és ez természetesen a magyar udvar fülébe jutott, és ez egy akkora becsületsértés volt a magyar udvar előtt, hogy szinte háborús konfliktus küszöbén állt a két hatalom, és nem győzött utána IV. Károly elnézést kérni Lajostól és a mamájától, és éppen akkor özvegy lévén hamar gyorsan elvette Erzsébet királynőnek az egyik rokonát, csak hogy kiengesztelje azért a sértésért, amit részegen hangosan hangoztatott róla. Tehát visszatérünk Erzsébet királynéhoz. Erzsébet királyné hatalmas nemesfém készlettel megrakodva indult el Itáliába, hogy rendbe tegye a kisebbik fiának az ügyeit. Első megállója természetesen Róma volt, ahol is a pápánnal, illetve a pápa környezetében próbálta azt megelérni, a bíborosoknak próbálta arra belátásra, vagy arra jobb belátásra meggyőzni őket, hogy intézzék el, hogy igenis Andrást is királyként koronázzák meg, tehát hogy ebből a megalázó helyzetből kiléphessen. Azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné hatalmas vagyont költött erre az akcióra, Nápolyba is ellátogatott, és megpróbáltott a nápolyi udvarban úgy rendet tenni, és a fiát előnyös pozícióba hozni. Ám utólag tudjuk, hogy ennek nem volt semmiféle foganatja. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ebben az időben már látszott az, hogy a nápolyi udvarban tragikus események vannak előkészületben. Az az igazság, hogy András nem volt abban a helyzetben, hogy ő maga tudott volna tenni, ezért egy 11-nehány éves fiatalember volt, tehát 15-20 év körül hazájától távol, egy nagyon-nagyon szűk csoportra támaszkodott, akik a nápolyi udvarban őt támogatták, és helyzeti hátrányban volt a feleségével szemben, és természetesen Johanna mindent megtett azért, hogy András életét megkeserítse, nyíltan megcsalta, tehát mindenki tudta a nápolyi udvarban is, és Európa szerte is, hogy kik Johannának a szeretői, semmibe vette Andrást, véleményét sem kérte ki. És most valljuk be egész őszintén, bármelyik király udvarban egy olyan emberhez, akinek szemmel láthatólag semmilyen hatalma vagy befolyása is nincsen, az udvaroncok nem fognak hozzá tartozni, nem fogják a kegyeit keresni, nem fogják a tanácsukkal ellátni, nem fognak tőle bármiféle előnyt remélni, tehát András borzasztóan elszigetelődött a nápolyi udvarban, és Erzsébet királynénak még volt egy olyan szándéka, hogy hazahozatja Andrást, és egy hatalmas európai skandalumot csinál ebből az ügyből, ám ekkor még Erzsébetet meggyőzték arról, hogy nem, mert hogyha András herceg visszatér Magyarországra, akkor tulajdonképpen ezzel feladják az itáliai politikát, beismerik a vereséget. András maradt Itáliában, és ennek a lépésnek tulajdonképpen az a tragikus következménye lett, hogy 1345-ben András herceget Aversában meggyilkolták. Most a nápolyi udvarban természetesen mindenki tudta, hogy Johanna áll az ügy hátterében, de ettől függetlenül ugye nyomozást indítottak. A nyomozás tulajdonképpen a Johanna királynőnek a nagybácsikája, Duraczói Károly herceg folytatta, aki a tulajdonképpeni gyilkosokat meg is találta, példát is tatuált velük, tehát kivégeztette őket. Természetesen mondhatjuk azt, hogy a valódi felbújtóig, Johannáig, ha el is jutott, nyilván hozzá nem nyúlhatott. És innen adódik az, ugye, hogy ez a magyar királyságban, illetve hát magában Lajosban és Erzsébetben is hatalmas haragot és felháborodást váltott ki az ifjabbik hercegnek a meggyilkolása. Lajos, amint tudott, természetesen haddal indult el Itáliában. Ennek az volt ugye a feltétele, hogy először az éppen folyó ügyeit a Balkánon, illetve a Velencével, Dalmáciával kapcsolatos ügyeit hamar gyorsan le kellett zárnia ahhoz, hogy egy expedíciós sereget tudjon küldeni Itáliába, nem mint Dél-Itáliába. Tulajdonképpen maga a gyilkosság akkora felháborodást váltott ki Európa szerte, hogy Lajosnak ugye legáldázabb ellenségével még Velencével is sikerült megegyeznie, és Velence is szabad átvonulást engedélyezett a magyar expedíciós seregeknek. Tehát az első sereg 1347-48-ban járt Nápolyban. Tulajdonképpen a magyar expedíciós seregek érkezésének a hírére Johanna elmenekült, természetesen Franciaországba menekült, tehát azt mondhatjuk, hogy minimális ellenállás mellett foglalta el Lajos Nápolyt. Igen ám, de az első itáliai hadjárat során Lajos egy hatalmas taktikai hibát elkövetett. Ugyanis az a bizonyos Duraczói Károly, aki az öcsének a gyilkosait tulajdonképpen felkutatta, ő ott maradt Nápolyban. És hát mindenféle udvari intrikák kapcsán nyilvánvalóan itt a Johanna hívei, megmaradt hívei, akik színleg átálltak Lajos oldalára. Udvari intrikák kapcsán ezt a bizonyos Duraczói Károlyt, hát mondhatjuk így is, hogy Lajos egy koncepciós pert állítatott ellene, és Duraczói Károlyt kivégeztette. Ezen tulajdonképpen a saját belső bázisát döntötte meg. Innentől kezdve Nápolyi udvarban nem volt, aki őszintén támogatta volna Lajosnak az uralkodását, vagy a Lajos trónra léptét. Természetesen a pápaság is viszajgott ettől a lépéstől, hiszen Lajos ugye a testvére iránti bosszútól vezéreltető egyrésztről, másrésztről pedig kihasználva az alkalmat, hogy itt össze lehet ezt a két államot kapcsolni. Ennek kapcsán ugye magának követelte tulajdonképpen a nápolyi királyságot is, mint jogos örökséget, és ezt a pápaság természetesen nem nézte jó szemmel, tehát nem kapta meg a kellő támogatást a pápaság részéről. Természetesen a saját seregével fent tudná tartani a nápolyi hódítást. Ennek a seregnek nagy része nem magyar egyébként, tehát egy viszonylag kis létszámú magyar sereggel érkezik ő Itáliába, és Itáliában útközben fogad fel zsoldosokat természetesen, hiszen ez így jóval egyszerűbb, jóval olcsóbb, és hát azt is meg kell mondanunk, hogy így egy jóval korszerűbb, modern fegyverzetű sereggel tud operálni Itáliában. Lajosnak az egyik legismertebb vitéze mindannyiunk számára Toldi Miklós, akiről ugye Torcsolymosi Apródi János is ír a krónikájában, illetve ugye Ilosva és Eimes Péter is a későbbiekben, majd ugye Arany János trilógiájából ismerhetjük Toldi életútját. Ám tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az életút, amit Arany János felvázol előttünk, az egy irodalmi fikció. Toldiról nagyon jól tudjuk, hogy ő 1350 után Itáliában maradt, tehát nem követte vissza királyát Magyarországra, és a zsoldos vezérnek állt. Egy 500 fős úgynevezett fehér sereget vezetett, az angolokból, németekből és magyarokból állt, és ugye a sors iróniája, vagy a zsoldos seregeknek az a sorsa, hogy 1365-ben a magyarok által gyűlölt Johanna királynőnek teljesítettek például szolgálatot. A 60-as évek végén tért egyébként vissza a Toldi Magyarországra, és ekkor Lajos udvarában több fontos pozíciót töltött be, például Gömöri Szepesi ispán is volt, és még egy dolog, amit ugye Arany Jánost ki kell javítanunk itt, tehát ha a történelmi hűségre törekszünk, hogy Toldi bizony jó néhány évvel túlélte királyát, tehát ami ugye a Toldi estéjében megvan írva, az maradjon az irodalom órákra. Az öreg Toldi túlélte Lajos királyt. Tehát a jó részből zsoldosokból álló sereggel ő fent tudná tartani tulajdonképpen itáliai hódítását. Itt egy probléma van, hogy a két ország, ugye Magyarország és Itália, a Nápoly egymásra nemhogy nem határos, hanem borzasztó messzire van egymástól. Tehát, hogyha az egyik országában tartózkodik, akkor a másiknak az ügyeit hanyagolja el. Tehát ez egy előreláthatólag egy nehéz dió lesz a két állam kormányzásának az összehangolása, de végül is nem emiatt fullad konkrétan kudarcba ez a hadjárat, hanem a pestis miatt. Ugye az 1348. évet a nagy európai pestis járvány éveként szoktuk emlegetni. Irodalomóráról még emlékezhetünk, hogy a Boccaccio Decameronjára, ahol ugye 10 különböző beállítottságú, különböző mentalitású ember egy vidéki birtokra húzódik vissza a pestis erről, és ugye azzal szórakoztatják egymást, és mulatják az időt, hogy különböző történeteket mesélnek el. Tehát azt kell mondanunk, hogy különösen a Mediterráneumban, illetve a francia területeken gyakorlatilag megharmadolta a népességet a pestis. A legújabb demográfiai és gazdasági kutatások egyébként azt is jelzik, hogy nem túlságosan kegyes dolog ilyeneket mondani, de Európának szüksége volt akkor erre a ritkításra, mert az adott technikai színvonalon, tehát a gazdaság technikai színvonalán ennyi embert nem bírtak eltartani. Tehát ez a pestisnek az lett a következménye, hogy a népesség megritkulásával lehetőséget adott egy újabb technikai forradalomra. Tehát a pestis elől menekül el tulajdonképpen Lajos és a közvetlen környezete, egy viszonylag kis létszámú helyőrséget hagynak Nápolyban, és ennek az lesz a következménye, hogy amint Lajos és a sereg nagy része kiteszi a lábát a nápolyi királyságból, Johanna hajóra ül Franciaországba és visszatér, és gyakorlatilag a német zsoldosokat szinte ellenállás nélkül kiverik a nápolyi királyságból, és Johanna ugyanúgy megint csak birtokába veszi az országot. Most a pestissel kapcsolatban annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy Lajosnak az első felesége, Luxemburgi Margit is ennek a pestis járványnak lett az áldozata. Tulajdonképpen Lajos 1350-ben még egy hadjáratot indít Nápolyba. Ismételten hasonló a dolgoknak a forgatókönyve. Ezúttal az expedíciós sereg hajón érkezik, tehát velencéjeket bérli fel, tehát velencéi gályák szállítják a magyar sereget Nápolyba. Hasonló a helyzet, Johanna megint csak elmenekül, elfoglalják Nápolyt, illetve a nápolyi királyságot. Többek között ugye Lajosról tudnivaló, hogy ő egy nagyon is harcias férfiú volt, és nem vonta ki magát a közvetlen harcokból sem. Tudunk arra is, hogy ugye a Verza ostrománál maga is megsérült, tehát combon lövik, egy nyilvessző eltalálja a combján, tehát abszolút példát mutat a saját katonáinak is. Tehát ötlenben ismételten el tudják foglalni Nápolyt, hasonló a helyzet, hogy Lajosnak egyéb ügyei miatt vissza kell térnie Magyarországra, amint kiteszi a lábát Nápolyból, tulajdonképpen azonnyomban visszatérnek Johanna hívei, és vissza is foglalják a királyságot. Tehát Lajos számára 1350-re válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudja Nápolyt úgy elfoglalni, hogy meg is tartsa, illetve hogy a pápa jóváhagyását megszerezze, de ez még nem jelenti a nápolyi politika vagy a nápolyi érdeklődés lezáródását. Tehát az ő személyes uralkodásával kapcsolatban lemond a nápolyi trónról, belátja azt, hogy ez az út nem járható, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy ekkora vereséget, vagy egy ekkora fiaskót megbosszulatlanul hagyna. A nápolyi ügyek, a nápolyi trón kérdése továbbra is nagyon intenzíven foglalkoztatja Lajost. Befogadja tulajdonképpen a nápolyi ellenzéket. Méghozzá a nápolyi ellenzéket ebben az időben annak a bizonyos Duraczói Károlynak a fia jelenti, akit ugye 1347-ben Lajos végeztetett ki Nápolyban. Tehát ez a bizonyos Kis Károly Magyarországon nevelkedik. Duraczói Károlynak az unokája Kis Károly. És a 70-es években, tehát egy jó 20 évvel a saját nápolyi veresége után látja elérkezettnek az időt, hogy újra beleszóljon a nápolyi trón kérdéseibe. Nápolyban ekkor még mindig Johanna él, immár többedik férjével az oldalán, és Johanna uralkodik, és ekkor viszont sikerül pápai támogatással, illetve magyar seregek támogatásával Kis Károlyt visszajuttatni Nápolyba. Egy puccsot szerveznek Johanna ellen, tulajdonképpen Johannát börtönbe fogják vetni a férjével együtt, Kis Károly átveszi a nápolyi trónt, és Lajos parancsára a magyar katonák megfojtották Johannát a börtönében, tehát tulajdonképpen a gonosz sugornőjén egy jó 20 éves késéssel ugyan, de Lajos bosszút tudott állni. Kis Károllyal viszont egy olyan egyességet köt Lajos, hogy annak fejében, vagy azért cserébe, hogy támogatta az ő nápolyi trónigényét, annak fejében Kis Károly lemond a magyar trónigényről. Ugyanis a magyar király udvarban nem igazán rózsás a helyzet, hiszen Lajosnak a 70-es évek elejéig nem született egyetlen egy gyermeke sem, majd a 70-es évek elején sorban három leánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Tehát a várra várt fiú trónörökös csak nem akart megérkezni, és nyilvánvalóan Lajos is érezte azt, hogy itt az Anzsú rokonságból bármikor az egyik herceg hajóra szállhat és Magyarország felé hajózhat. A harmadik, azaz Kis Károlyt ezzel próbálja meg gyakorlatilag Magyarország közeléből eltávolítani, hogy megszerzi neki a nápolyi trónt, és bosszút áll az öcséért. Természetesen Károly ebbe belemegy, és nagyon jól tudjuk, hogy a későbbiekben ezt a fogadalmát nem tartja meg, hiszen Kis Károly néven ő, mint magyar trónkövetelő is, mint néhány hónapig magyar király is regnál Magyarországon. Lajosnak be kell azt látnia, hogy ezt a két országot egybe kötni, illetve hogy az európai politikai akarat sem áll mellette. Emlegetett Erzsébet királyné, ugye Károly Róbertnek a felesége, a lengyel királynak harmadik, azaz Nagy Kázmérnak volt a testvére, tehát Lokietek Erzsébet és Lokietek Kázmér testvérek voltak, és itt tulajdonképpen még a visegrádi királytalálkozót megelőzően születik egy olyan megegyezés, hogy amennyiben Kázmérnak nem születne fiú örököse, akkor Károly Róbert utódai fogják örökölni a lengyel trónt. Ez akkoriban visszafele már nem volt érvényes, hiszen akkor már Károly Róbertnek voltak örökösei, fiú örökösei. Itt egyszerűen a Lokietek ház kihalása merült fel lehetőségként, és a visegrádi királytalálkozó, tehát az 1335-ös visegrádi királytalálkozó tulajdonképpen ennek a lengyel-magyar közeledésnek az egyik gazdasági, kereskedelmi jellegű megerősítése volt. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a lengyel ügyekbe Lajos mindvégig uralkodása során mindvégig nagyon erősen belefolyt. Már a 40-es évektől megkezdve több alkalommal küldött segélycsapatokat harmadik Kázmérnak, ugyanis harmadik Kázmér legfőbb ellenfelei ekkoriban a litvánok voltak. A litván fejedelemsége egy nagyon erős hatalmi tényező volt Kelet-Európában. Ebben az időszakban egyébként a litvánok még Moszkvát is ostromolták a tatárok ellenében, és hát a mongolok ellenében. De ami a legnagyobb probléma volt a litvánokkal, az, hogy a litvánok pogányok voltak. És többszöri lengyelektől elszenvedett vereségeik után megígérték, hogy érsekséget alapítanak Vilniusban, felveszik a kereszténységet, stb. De minden ilyen ígéretük üres beszéd maradt, tehát a 40-es évektől kezdve Lajos ezekben a harcokban rendszeresen részt vesz, személyesen is egyébként, hiszen ez az ő lovagi ideájához nagyon is illett, a kereszténység terjesztése, a kereszténység védelme, egy lovag király ennél szebb célt el sem képzelhet magának. Tehát a lengyel belügyekkel azért ő tisztában volt. 70-ben viszont valóban meghalt harmadik Kázmér, és nem maradt utána örökös. Egyetlen egy leánya, egy házasságon kívül született leánya élt, akit viszont nem sikerült törvényesítetni többszöri próbálkozás ellenére sem. Tehát gyakorlatilag első Lajos megörökölte Lengyelországot. 1370-től Lajos haláláig, 1382-ig ugye a Lengyel és Magyarország personál unióban létezett. Tehát tulajdonképpen akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy Lajos kárpótolta magát az Itáliában elszenvedett vereségért a lengyel királysággal. Viszont ez a lengyel királyság kormányzása korán sem bizonyult annyira egyszerű feladatnak, mint ahogy azt gondolnánk, hogy ez a 12 év nem volt egy annyira dicsőséges vagy egy egyszerű időszak a két ország életében. Lajos természetesen nem akarta elhagyni a magyar kormányzási központokat, akár Budát, akár Visegrádon. A lengyelek viszont megkövetelték volna azt, hogy a királyuk állandóan ott tartózkodjon a saját központjukban, a saját törvényeik szerint éljen, a saját szokásaikat vegye fel, saját szokásaik alapján kormányozom. Ezért tulajdonképpen Lajos az anyjára bízza a lengyelországi kormányzást. És bár ugye az anyja lengyel hercegnőnek született, hát tulajdonképpen nem jön ki a krakói arisztokráciával, nagyon rossz viszony alakul ki Erzsébet és a krakóiak között. Ez a rossz viszony egészen onnáig fajul, hogy 1375-ben a Krakóban létező összes magyart lemészárolják, egy teljesen jelentéktelennek induló vásári incidens miatt, mert a krakói nagyvásáron a magyar kereskedőket a lengyelek elkezdték molesztálni, amiből egy kisebb verekedés alakult ki. Teljesen szokványos dolog, és amikor érkezett a sztaroszta, hogy megbékíti a feleket, akkor valaki véletlenül lelőtte nyillal az idős bírót, és természetesen ezt a magyarokra fogták, és onnantól kezdve, hogy a katagai magyar ellenes pogromnak vagyunk a tanúi, aki éppen el tudott menekülni, szerencséje volt, az túlélte. Egyébként Krakóban az összes létező magyart, nem kímélve a gyermekeket, asszonyokat, időseket, mindenkit megöltek. Ezek után Lajosnak muszáj volt az anyját visszahívnia, hiszen az anya kormányzása teljes tődöt mondott, és anyai rokonaira, Opuliai László hercegre bízta a kormányzást, illetve egy olyan kormányzási módszert alakított ki, hogy Opuliai László herceg mellett három olyan nagy tekintélyű arisztokrata irányította nevében Lengyelországot, akik állandóan Krakóban tartózkodtak, illetve ismerték a helyi viszonyokat. Lajos pedig megpróbált mindenféle kedvezményeket adni a lengyel nemességnek, csak hogy ne pártoljon el mellőle. De a két ország egyben tartása nem volt hosszú életű, tehát Lajos halála után a lengyel rendek jelentették, hogy semmiféleképpen nem szeretnének még egyszer közös magyar-lengyel uralkodót látni maguk körül, és ebből fog majd adódni ugye az a helyzet, hogy Lajos leányai között oszlik meg ez a kialakuló félben lévő közép-európai birodalom.
elhangzott összeállításunkban Első Anzsú Lajos magyar király külpolitikájáról, pontosabban a nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Majdnem egy évtizede él Magyarországon Napatya, aki igazi színfoltja a Miskolci Jezsuita Gimnáziumnak, ahol hamarosan befejezi szolgálatát a Vietnámból származó fiatal pap, hogy Afrikában hirdesse további Isten igéjét. Vele beszélgetünk a mai adásban, adásunk második részében pedig a filmvilág friss híreit hozom el nektek. Tartsatok velünk, érdemes!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Napatyát, aki Vietnámból érkezett hozzánk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm, kedves András és kedves Krisztusban, kedves testvérek. Nagyon köszönöm szépen a mai lehetőséget. Tényleg akkor 10 év után akkor soha nem kaptam lehetőséget, akkor embereket beszélgetni, vagy találkozni ha online, vagy tévében, akkor most itt vagyok akkor veled, veletek, akkor jó lesz.
Hogyan is kerültél Magyarországra? Miért pont Magyarország?
Hát igen, ez nagyon fontos kérdés. Gyakran arra figyeltem, vagy figyelem. Aztán 10 éve ezelőtt, akkor novíciátus után, és teológiát tanultam 3 évig a jezsuitaként. Egyébként akkor a filozófus végén akkor sok provinciálist hívott minket, valahova mehetünk szolgálni, vagy maradhattunk a Vietnámban. Akkor ebben az évben, hála Istennek, akkor volt magyarországi meghívás, és utána akkor imádkoztam sokat, és jó lenne, hogy a Európába megyek akkor szolgálni. És egyébként ezt nem tudtam, milyen nehéz nyelv, vagy kultúra, vagy feladatom, de abban bíztam, hogy hát Istennel megyek oda, emberekkel találkozni, az biztos jó. Így itt vagyok.
Igen. És hogy tetszik, hogy tetszett ez a 10 év?
Hát az nagyon nehéz kérdés, de rögtön szeretnék mondani, hogy 10 év után éreztem, hogy tényleg magyar vagyok egyébként. Ezt egy példát mondok, hogy kicsit szomorú vagyok most, mert tegnapi meccset sajnos nem nyertünk Írországgal, és éreztem, hogy tényleg az a kultúra, vagy nyelv, vagy egyházi élet, az bennem van, és ez a nagyon fontos számomra, igen.
Miskolcról mi a véleményed?
Igen, azt mondanám, hogy a Miskolc az a másik otthonom. Egyébként akkor a kicsit arra emlékszem, hogy 2016-ban nyáron akkor jöttem Miskolcra, és csak 2 évig nyelvet tanultam. Annyira jó volt, de tényleg nehéz volt számomra. És utána mentem Budapestre teológiára, Sapiencián tanultam, hála Istennek tudtam befejezni, az utána a papszentelésem után, akkor újra jöttem Miskolcra, ahol szolgálom ott, akkor Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Ez nagyon fantasztikus a hely számomra, akkor iskolánkban azt a tanítók a hitant, fiatalokkal, tanárokkal találkozom hétköznapon, és hát a vasárnap misézem, hát nagyon-nagyon hálás vagyok akkor Miskolcon.
2 év elég volt a magyar megtanulására? Egy nagyon nehéz nyelvről beszélünk, ugye?
Hát igen, igen, de hálás vagyok, ha tudok megtanulni a nyelvet.
Nagyon ügyes vagyok.
Igen. Igen, az 2 évig éreztem, hogy próbálkoztam beszélgetni gyerekekkel, nénikkel, vagy férfikkel, mindenkivel. És utána nem voltam biztos, hogy mehetek tovább teológiára, de Vizi Enemé azt mondta, hogy menje oda, és nem csak tanulni, hanem teológiát tanulni, hanem az a nyelvet tovább. Igen, az a tanulmány alatt hát tovább tanulok. Most is dolgozom, és tanulok, igen. Az egyébként nagyon tetszik nekem, ami fontos számomra, hát a jó pap hordik tanulni. Igen,
közmondások, tanulok, pont igen. Ez lett volna a kérdésem, hogy kedvenc szavad, van-e magyar szó, amit nagyon szeretsz, de akkor közmondásokat szeretsz.
Igen, igen, a közmondás, vagy az a nyelv, szerintem az nagyon logikus, például angolul Trinity, vagy vietnamiul Chúa Ban Oi, de magyarul az a Szent Háromság, igen. Benne 3 személy, vagy háromság, az nagyon, igen, tesszik nekem.
Beszéljünk a vietnámi katolikusok helyzetéről. Mi az, amit érdemes tudnunk így magyarként?
Igen, ez szerintem az a nagy téma, de rögtön hát tudok valamit mondani, hála Istennek, amikor születtem, 1984-ben az egyház, katolikus egyház egy kicsit nehéz volt állammal, és például az a jezsuita vagy a tátosság nem volt nyilván, nem volt szabad szolgálni, és évről évre az egyház arra figyel, hogy jó lenne, hogy együtt működjünk állammal, kommunizmusokkal, és éreztem, hogy most sokkal jobb, mint a 10 éve ezelőtt, vagy 20 éve ezelőtt. A Vietnámban talán tudjátok, hogy 1975 után akkor egész ország kommunizmussá vált. És ebben a politikus helyzetben ez tényleg nehéz volt egyházunknak, és ez a jezsuitáknak is. Hát ezért nagyon figyeltünk arra, hogy hova mehetünk, vagy valamiben szolgálhattunk, és de most Vietnámban sokan vannak egyébként, akkor a lakosság 100 millió, de katolikus csak maximum 8%, azt jelenti, hogy a 8 millió, de hála Istennek rengeteg papi szerzetesi hivatás van, ez az ajándék, de azt mondták, hogy a kommunizmus miatt, de nem tudjuk de pontosan, de nyilván az a isteni ajándék, amit kaptunk. És ebben a helyzetben akkor mi tudjuk szolgálni embereket, nyilván elegyen a katolikusokat, és utána akkor mindenkit, és a hivatás miatt akkor nem csak jezsuitáknál sok hivatásunk van, hanem minden rendnél. És hát ebben a helyzetben akkor, de sajnos eddig nincs vallásos iskola, a katolikus iskola sincs. Ezért próbálkozunk szépen szolgálni, igen.
Szabad vallásgyakorlás van teljesen, tehát a szentmisére járás és minden gyakorlása a vallásnak az szabad?
Igen, hála Istennek, Isten működött kommunizmus rezimben, de most szabad, igen. Lehet misézni, vagy valahova menni, igen. De kell figyelni egy kicsit, igen.
Ezt a beszélgetést pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk, tartsatok akkor is velünk, most zenélünk egy kicsit, utána a filmvilág friss híreivel jelentkezünk.
Jön az új Star Trek film, igazi nagy ágyúk a fedélzeten. Zombieland 3, a rendező elárulta, melyik évben jöhet a folytatás. Megvan, ki lesz a Superman 2 fő gonosza. Lássuk a részleteket. A Deadline értesülései szerint Jonathan Goldstein és John Francis Daly, akik olyan nagy franchise-okat frissítettek fel sikeresen, mint a Pókember vagy a Dungeons and Dragons, a Paramount felkérésére egy teljesen új Star Trek filmet írnak, producerei lesznek és rendezőként is csatlakoznak. A történetről egyelőre semmit sem hoztak nyilvánosságra, de források szerint a film teljesen új megközelítést alkalmaz majd, és nem kapcsolódik sem a korábbi filmsorozatokhoz, sem az aktuális tévés univerzumhoz. Így a következő Star Trek film nem lesz folytatása a Chris Pine-féle szériának, hanem új színészekkel és új karakterekkel indul. Arról, hogy mikor kerülhet a mozikba a szóban forgó film, egyelőre nincsenek információk, de amint többet fogunk tudni, természetesen beszámolunk róla. A páros legutóbbi közös projektje a Ryan Reynolds főszereplésével készült Mayday, amely egyelőre nem kapott premier dátumot. Egy másik Deadline interjúban Ruben Fleischer rendező a Zombieland 3-ról beszélt, amely 2029-ben lehet esedékes, pontosan 10 évvel a 2019-es Zombieland 2 a második lövés, és 20 évvel az első film premierje után. A rendező beszélt a franchise-ról, amely elindította karrierjét, és bár számos nagy költségvetésű stúdiófilmet készített azóta, továbbra is szeretne visszatérni a gyökerekhez, és bízik abban, hogy 2029-ben újra összeállhat az eredeti csapat. A rendező úgy fogalmazott, nagyon remélem, hogy 2029-ben elkészíthetjük a Zombieland 3-at, mert elkezdtünk erről beszélni, mert az első rész 2009-ben jött ki, a másodikat pedig 2019-ben csináltuk, és akkor úgy búcsúztunk, hogy találkozunk 10 év múlva. Ez most hamarosan elérkezik, úgyhogy elkezdtük kitalálni, hogyan tovább, és remélem, hogy össze is jön majd. Emellett van még néhány projektem, amelyek startvonalon állnak, úgyhogy meglátjuk, melyik valósul meg először. Fleischer legújabb filmje, a Szemfényvesztők 3, már a hazai mozikban van. És ha már Szemfényvesztők 3, egy másik hír is érkezett erről a mafa.hu-ra, erős, 75,5 millió dolláros globális nyitóhétvégét produkált, amelyből 54,2 millió a nemzetközi piacokról érkezett. A film 40 országban nyitott az első helyen, míg a Paramount újdonsága a Menekülő ember szerényebb 28,2 millió dolláros globális debütálással indított, míg a múlt heti Éllovas Predator halálbolygó tovább erősített, így globálisan már 136,3 milliónál jár, ezzel a franchise harmadik legmagasabb bevételét hozó része lett. Az összes említett film már a hazai mozikban is látható. Fekete Párduc 3, erre a hírre már nagyon vártak a rajongók. Ryan Coogler a Deadline Contenders film Los Angeles eseményén hivatalosan megerősítette, hogy a Black Panther 3 lesz a következő rendezése, és elárulta, hogy ő és a csapata már keményen dolgoznak rajta. Ezzel a Marvel Studios folytatja a nagy sikerű szériát. Coogler megerősítette azt is, hogy Denzel Washington valóban szerepet kap a filmben. A színész korábban elmondta, Coogler kifejezetten neki ír egy karaktert, és a rendező most először hivatalosan is nyilatkozott erről. Bár részleteket egyelőre nem árultak el, Washington csatlakozása jelentős erősítést jelent a franchise számára. A Black Panther 3 történetéről és premier dátumáról egyelőre nincs hivatalos információ, de Coogler bejelentése egyértelművé teszi, hogy a Wakanda univerzum újabb, nagy lélegzetvételű fejezetre készül. Nagyon izgalmas projektnek ígérkezik Tom Ford harmadik rendezése, A Cry to Heaven. Egy Anne Rice alapanyagkel életre, kiváló színészekkel és Adele élete legelső filmes szereplésével. 10 év után ismét filmet rendez a divatvilág egyik legfontosabb dizájnere, Tom Ford a 2016-os Éjszakai ragadozók után megint csak egy adaptációval készül, ráadásul nagyon sok jó színészt és egy meglepetés sztárt, Adélt is sikerült megnyernie a Cry to Heaven című darabhoz. A brit zenei tér egyik legfontosabb képviselője tehát olyan sztárok nyomdokaiba lép, mint Lady Gaga, Cher, Madonna, Beyoncé, Jennifer Lopez vagy Queen Latifah. És noha az énekes korában egyszer már szerepelt egy sorozatban, magát alakította a Ki ez a lányban, ez lesz az első rendes film szerepe. Anne Rice, azonos című 1982-es regényén alapul majd a film, és egy kasztrált nemes ember Tonio áll a középpontban a 18. századi Itáliában. Az ő és egy Guido nevű operaénekes közös történetéről szól a mű, ahogy ketten igyekeznek hírnévre szert tenni az opera világában. Tom Ford a forgatókönyv írása és a rendezés mellett a produceri teendőkből is kiveszi majd a részét. Az egyébként is nagyon erős szereplő gárdát pedig két olyan sztár vezeti, akik korábban dolgoztak már együtt a rendezővel, Colin Firth és Aaron Taylor Johnson ismét összeállnak az alkotóval. A Cry to Heaven egyelőre az előmunkálatoknál jár, várhatóan jövőre mutatják majd be. És mivel Ford korábbi két filmje is Velencében debütált a filmfesztiválon, így van rá esély, hogy ez az alkotás is ott indul útjára, mielőtt eljut a szélesebb közönség elé. Rövid ízelítőt mutattak be a Toy Story 5. részéhez, amely jövőre érkezik a mozikba. Az Eleven játékok életében ezúttal egy modern technológiai eszköz, a tablet okoz zűrzavart. Több generáció gyermekkorát is meghatározó filmsorozat a Toy Story, amely különböző életre kelt játékfigurákon keresztül mesél a legkülönbözőbb témákról. Az első rész 1995-ben a nagyok közé lökte a Pixar stúdiót, mint az első 3D animációval készített nagy játékfilm, azóta pedig további három részt is megért a sorozat, bár azzal sokan egyetértenek, hogy a trilógia záró harmadikkal érdemes lett volna befejezni. Viszont az alkotók a megbízható brandet folyton tovább gondolják, és ha nem is söprik le a mozikasszáknál várható bevételeket indokként, mindig figyelnek arra, hogy valami kreatív irányjal rángassák vissza a szereplőket. A Toy Story 5 az első képsorok alapján arról fog szólni, a mai kor gyermekei egyre inkább eltávolodnak a játékfiguráktól, a képzelőerő használatától és az elektronikai eszközök egyoldalú szórakoztatásában keresik az örömet. A Lilliped nevű tablet lesz a történet antagonistája. Greta Lee hangjával további részleteket a sztoriról azonban nem árultak el, köztük azt sem, hogy a negyedik részben a csapattól eltávolodott Woody hogyan kerül vissza mégis Bonnie játszószobájába. Tom Hanks, Tim Allen és Joan Cusack biztosan visszatérnek, Woody, Buzz és Jesse szinkron hangjaiként. Az azonban nem világos, hogy olyan népszerű szereplőket, mint például Krumpli fejet kiszólaltatja meg, tekintettel arra, hogy Don Rickles már a negyedik rész bemutatója előtt elhunyt. Slinky figurájának esetén Jim Varied végül Blake Clark váltotta, Rickles utánozhatatlannak tűnő alakítását azonban a negyedik film nem próbálta reprodukálni. A Toy Story 5 amerikai bemutatójának dátuma 2026. június 19-e. Megvan, ki lesz a Superman 2 főgonosza. Nagyon úgy tűnik, hogy az idén bemutatott Superman film történései után címadó hősünknek és Lex Luthornak félre kell tenniük az ellentéteiket, hiszen a folytatásban egy még nagyobb gonosszal kell szembenézniük. A The Wrap magazin beszámolója szerint ugyanis a Man of Tomorrow cselekményében felbukkan Brainiac. A 2025-ös Superman film egyik csúcspontján korán szvett Supermanjének szavai már előrevetítették ezt a lehetőséget, hősünk ugyanis abban reménykedik, hogy Luthor az emberiség javára használja képességeit. James Gunn szintén egy tömör választ adott egy sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, milyen veszélyképes rávenni Luthort arra, hogy összefogjon legnagyobb ellenségével, csak ennyit mondott, elég jelentős fenyegetés. A Man of Tomorrow forgatása jövő év áprilisában kezdődik, így a film a tervek szerint 2027 nyarán érkezik a mozikba. Jövő év júniusában pedig érkezik a Supergirl Miley Alcock főszereplésével. Filmes híreket hallottatok a Szent István Rádió hullámhosszán. It was dark, Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb napatyával, a Vietnámból származó fiatal pappal beszélgettünk, aki 10 éve él Magyarországon, és a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban teljesített szolgálatot, december végén pedig Kenyába utazik, de egy fél év múlva jön vissza. Tehát a beszélgetés második részét pénteken 16.30-tól hallgathatjátok meg. Adásunk második részében a filmvilág friss híreit hoztuk el nektek, én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Akkor... Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban